Tehát a Bírák könyvének a negyedik része. Izrael fiai Éhud halála után ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ezért odaadta őket az Úr Jábinnak, Kánaán királyának a kezében, aki Hácorban uralkodott. Hadsereg parancsnoka Sisera volt, aki Harósed Góimban lakott. Ekkor segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz, mert Jábinnak 900 vas harci kocsia volt, és 20 esztendeig keményen sanyargatta Izrael fiait. Abban az időben Debóra prófétanő Lappidót felesége volt a bíró Izraelben. Debóra pálmája alatt szokott tartózkodni Rámá és Bétel között, az Efraim hegyvidéken, ide jártak fel hozzá Izrael fiai, hogy ítéletet hozzon. Elküldött Bárákért, Abinoam fiáért, és elhívatta Kedes Naftaliból. Azt mondta neki, ez parancsolja az Úr Izrael istene, menj, vonulj a Tábor hegyére, védj magad mellé 10 000 embert Naftali fiai és Zebulon fiai közül. Én pedig ellened vezetem a Kishon patakjához Siserát, Jábin hadsereg parancsnokát, harci kocsiaival és hatalmas seregével, de a kezedbe adom őt. Bárák azonban ezt mondta neki, ha velem jössz, elmegyek, de ha nem jössz velem, én sem megyek. Debóra azt felelte, szívesen elmegyek veled, de akkor nem a tied lesz a dicsőség azon az úton, amelyen elindulsz, mert asszony kezére adja az Úr Siserát. Azzal fölkelt Debóra, és elment Bárákkal Kedes felé. Bárák pedig Kedesbe hívta Zebulont és Naftalit, és 10 000 ember vonult a nyomában, vele ment Debóra is. A kéni Heber külön vált a kéniektől, Mózes sógorának, Hobábnak a fiaitól, és Canaim tölgyeseig sátorozott, amely Kedes mellett van. Amikor jelentették Siserának, hogy Bárák, Abinoam fia felvonult a Tábor hegyére, Sisera a Kishon patakjához vezényelte összes harci kocsiját, Harósed Góimból, a 900 vas harci kocsit és egész hadinépét. Akkor ezt mondta Debóra Báráknak, támadj, mert ezen a napon kezedbe adja az Úr Siserát. Az Úr vonul előtted. Bárák lejött a Tábor hegyéről, és mögötte a 10 000 ember. Az Úr pedig megzavarta Siserát összes harci kocsijával és egész táborával együtt Bárák fegyvere előtt, annyira, hogy Sisera leugrott hadiszekeréről és gyalog futott el. Bárák pedig üldözte a harci kocsikat és a tábort egészen Harósed Góimig. Sisera egész tábora elpusztult fegyver által. Egyetlen ember sem maradt meg. Sisera gyalog futott Jáélnak, a kéni Heber feleségének a sátráig, mert béke volt Jábin Hácor királya és a kéni Heber háza népe között. Jáél kijött Sisera elé, és ezt mondta neki. Tégy be, uram, tégy be hozzám, ne félj! Betért hozzá a sátorba, és ő betakarta egy takaróval. Sisera ezt mondta neki. Adj innom egy kis vizet, mert szomjas vagyok. Erre az asszony kinyitott egy teljes tömlőt, inni adott neki, és betakarta. A férfi ezt mondta neki, állj a sátor nyílásához, és ha jön valaki, és azt kérdi tőled, van-e itt valaki, mondd, hogy nincs. Ekkor Jáél, Heber felesége fogott egy sátorcöveket, kezébe vette a pörölyt, halkan bement hozzá, és beleverte a cöveket a halántékába, úgyhogy odaszegezte a földhöz. Sisera ugyanis mélyen aludt, mert fáradt volt. Így halt meg. Amikor Bárák Siserát üldözve odaért, Jáél kiment elé, és ezt mondta neki. Gyere, megmutatom neked azt az embert, akit keresel. Bement hozzá, és Sisera ott feküdt holtan a cövekkel a halántékában. Így alázta meg Isten azon a napon Jábint, Kánaán királyát, Izrael fiai előtt. Izrael fiainak a keze ezután mindjobban ránehezedett Jábinra, Kánaán királyára, míg csak el nem pusztították Jábint, Kánaán királyát. Imádkozzunk.
Tegnap az Egyesült Államokban emlékeztek, mi történt 9 évvel ezelőtt, szeptember 11-én. És valahogyan én azt látom, hogy az életünkben mindig hasznos, ha mi visszaemlékezünk különböző eseményekre. Bevezetésként szeretnék fölhozni egy olyan esemény, ami nem 9 évvel ezelőtt történt, hanem 70 évvel ezelőtt. Amikor a második világháború még az elejében voltak, májusban 1940-ben. És akkor lényegében az angol és a francia hadsereg menekültek Hitler előtt. És érkeztek Dunkirkre, és akkor ott volt a víz, és ott volt az a távolság, ahonnan tudnak menekülni tovább Angliába. És úgy tűnt, hogy a német hadsereg tud használni azt a helyzet, és több száz katona meg fog halni. Az angolok reménysége az volt, hogyha esetleg abból a 400 ezer katonaból, ha 50 ezer tudunk kimenteni, és áthozni, hogy átadnán, akkor az egy nagy siker lesz. De látjunk azt, hogy május 26-án éjszaka az angol partról indult az összes kis hajó, az összes kis motorcsónak, minden kis apró dolog, amit tudta rámenni a vízre vele. És átmentek a túlsó partra. És a következő 9 nap alatt, abból a majdnem 400 ezer katona, aki ott volt, 340 ezeren tudtak menekülni vissza Angliába. Amikor néznek, hogy ezt hogyan tudtak csinálni, az egyik dolog, amit többen mondnak, hogy az időjárás velük volt. Mert abban az időben a köd miatt a német repülőgépek nem tudtak fúszolni. És amikor mi halljunk egy ilyen dolog, akkor mit nevezünk ezt? Szerencse, hogy pont akkor volt olyan nagy köd? Vagy esetleg mi azt mondjuk, hogy az Isten keze ott volt? Néha mi nem veszünk észre az Isten kezét. De mégis tudomásul kell venni, hogy az Isten keze ott van a mi életünkben. A felolvasott igében látjunk, én azt mondom, hogy egy hasonló helyzet. Látjunk, hogy volt egy idegen hadsereg, aki uralkodott a zsidók fölött abban az időben, Izraelben. Látjunk az első versben, amit felolvastunk, hogy Jabin, a Kanaán királya uralkodott ott. És amiatt a zsidók nyomorúságban éltek. A hadsereg vezetője, Sisira, volt több mint 900 ilyen harckocsi. És ezek ellen a zsidók nem tudtak harcolni. Esélyük nem volt. De ahogyan olvasunk ezt a fejezet, ahogyan felolvastunk ezt, látjunk, hogy valami történt. Látjunk azt, hogy a zsidók először fölmentek a hegyekre, a harckocsik nem tudnak olyan jól menni a hegyek között. De utána látjunk, amikor történt a harc, akkor az lent volt. És azt látjunk, hogy mégis a zsidók tudtak győzni ezek a vas harckocsik ellen. És itt a felolvasott szakaszban, a negyedik részben nem látjuk semmi oka, hogy miért volt ez. De az ötödik részben, a Deborah énekében, akkor ő egy kicsit bővebben magyaráz, hogy mi volt a helyzet, és miért volt ez a nagy győzelem. És azt kell látni, hogy ami történt egy kicsit olyan, mint ami történt itt az utolsó két napban, folyamatosan esett az eső. És a nagy eső miatt olyan vízes lett a föld, hogy azok a vas harckocsik nem tudtak előre menni. Ankor Elörnben volt a gyalogos. Ezek a harckocsik ellen. És azt látjuk, hogy ezáltal a zsidó hadsereg tudta legyőzni egy sokkal erősebb hadsereg. És azt kell látnunk, hogy Isten cselekedett ebben a helyzetben. Isten szüverén volt a körülmények fölött, és a megfelelő időben Isten adta a váratlan, szokatlan időben az eső. És az eső miatt ők tudtak győzni. Ez a háttér információ, ami történt ebben az időszakban, ebben a fejezetben, amit olvastunk, most egy kicsit szeretnék foglalkozni a főszereplőkkel. Mielőtt nézünk a főszereplőkkel, még egy gondolat a Bírák könyvéről, amiről beszéltünk két héttel ezelőtt. Láttunk azt, hogy ebben a könyvben volt olyan különböző ciklusok. Volt olyan idő, amikor volt egy bíró, aki jött megváltóként szabadítani a zsidók, és utána volt olyan idő, amikor gyorsan elfelejtették. Nagyon gyorsan elfelejtették az Isten gondviselése. És amikor ők elfelejtettek az Isten gondviseléséről, akkor az volt, hogy újból kezdtek imádni idegen isteneket. És akkor Isten használta valami külső hatalmat, aki jött, és emiatt a zsidók újból és újból nyomorúságban éltek. Ahogyan látjunk, hogy volt egy olyan idő, amikor egy profétanő került egy olyan rendkívüli pozícióba. Ő, mint nő, bíró lett. A 17 bíróból ő volt az egyetlen, aki nő volt. És azt látjunk, hogy volt egy olyan időszak, mi végül is nem tudjunk pontosan, hogy milyen hosszú idő volt ez, de volt egy időszak, amikor ő ott ült minden nap egy pálmafál. És ott ő viselkedett, mint bíró. És ott az emberek jöttek hozzá, és ő megítélte a különböző helyzetek, amit hoztak hozzá. Egy kérdés fog kell tenni, hogy ő miért tudta csinálni ezt? Miért tudta egy jó bíró lenni? És azt látjunk, hogy ő egy profétanő volt, és azt kell látnunk, hogy egy proféta mindig kapja az üzenetet Istentől. És az, hogy egy ember, egy proféta tud kapni egy üzenetet Istentől, akkor az egyik feltétel az, hogy kell figyelni Istenre. És én azt mondom, hogy ez nem csak igaz egy proféta életében, hanem ez igaz a mi életünkben is. Ha mi akarunk Istennel járni, akkor oda kell szállni az időt, hogy találkozunk vele. De úgy érzem, hogy az túl gyakran egy hiba a mi életünkben, hogy mi nem szálljunk oda az időt Istenre. Mi mindenvel foglalkozunk, de nem figyeljünk Istenre. Mi egy olyan világban éljünk, ahol állandóan az ember füleben van egy olyasmit, amivel tud hallani az ember. Több folyta van, megjelennek, de mégis ott van az a fejhallgató. Valami formában, hogy megy a zene, mindig kell, hogy legyen valami hang. Amikor egy ember bemegy egy boltba, mindig megy a rádió a háttérben. Állandóan kell az a hang. De én azt mondom, hogy az, hogy állandó megy a zene, állandó megy a rádió, az nehezíti azt, hogy mi tudunk hallani az Isten hangját. Mert én azt mondom, hogy a legtöbb esetben az elvonja az ember figyelmet. Én emlékszem a 80-as években, amikor mi gyakran mentünk a kollégiumokba bizonyságot tenni itt Pesten. És én nem emlékszem, hogy hányszor volt az, hogy bementünk egy szobába beszélgetni emberekkel, és a háttérben ment a zene. És én azt mondom, hogy a legtöbb a helyzetben angolul ment a zene, és abban az időben az átlag ember nem tudott angolul. De én megértettem a szöveget. És nagyon zavart engem, amikor ment a beszélgetés, és én próbáltam odafigyelni a beszélgetésre, de a háttérben ment a hangos zene, amit lényegében a többiek a szobában nem tudtak megérteni, hogy az a zene mit mond, de én tudtam. És amiatt sokkal nehezebb volt figyelni a beszélgetésre. Sokkal nehezebb volt megérteni, amit ők mondtak. Mert az angol, amit beírt, azt könnyen tudtam megérteni, de a magyart, amit beszéltünk, azt nagyon nehezen ment. És valahogy nem tudtam úgy odafigyelni, mert volt az a másik hang. Mennyire tudunk figyelni arra, hogy van csönd a mi életünkben? A 37. Zsoltárban azt olvasunk, hogy légy csöndben, és vár az Úrra. A 46. részben valami hasonlót olvasunk, amikor azt mondja, hogy jöjjetek, lássatok az Úr tetteit. És ahogyan folytatja itt a 11. versben, azt mondja, csendesedjetek el, és tudjatok meg, hogy én vagyok az Isten. Szükségünk van a csendre. Én azt mondom, hogy naponta szükségünk van a csendre. Amikor mi tudunk figyelni Istenre, amikor mi tudunk kizárni a többi hangot az életünkből. És csak az Isten igére figyel. Én azt mondom, hogy nem csak arra van szükség egy ilyen csöndre naponta, de én azt mondom, hogy néha szükség van arra, hogy legyen egy nap, amikor az ember elvonul, és tud csöndben lenni Istennel. Nyáron mi tartunk a gyülekezetben, amit nevezünk csendes hetek. Én azt mondom, hogy igenis az egy érdekes kifejezés, amit mi használjunk, amikor mi beszéljük egy csendes hétről, amikor mi azt mondjuk, hogy van itt lesz egy csendes hét az iskolás gyerekeknek. És legalább az én tapasztalatom, az a hét minden lehetséges, de csendes nem. És valahogy én azt látom, hogy amikor mi szervezünk egy csendes hetet, inkább telerakjunk azt programokkal. És ott is elég kevés idő van arra, hogy legyen csönd. Esetleg át kell gondolni ezt egy kicsit, de én azt mondom, hogy most szeretnék bátorítani mindenki a saját életedben. Hogy mikor volt az utoljára, amikor tudtad elvonulni. Csak te és Isten. És figyelni rá. Használni azt a fél nap, vagy egy nap, értékelni az életedet, hogy mi volt eddig. Mi volt az utolsó hónapokban. És utána átgondolni azt együtt Istennel abban a csendben, hogy Isten, te mit vársz tőlem? hogyan tovább? Én azt mondom, hogy a Debora és a többi proféta egy példa nekünk. Abban az értelemben, hogy csönd volt az ő életükben, amikor ők tudtak hallani az Isten hangját. Én azt mondom, hogy főleg mi halljunk az Isten hangját az ő igéje keresztül. És amikor mi olvasunk az igét, és akkor látjunk és megértünk azt, hogy mi hogyan tudunk alkalmazni azt a saját életünkben. Az ember nem tud csinálni azt, ha reggel tart egy csendességet, és néz, hogy milyen gyorsan tudok befejezni ezzel. Olvasom a napi igét, és utána indulok. Szükség van arra az időre, amikor mi nem csak olvasunk, hanem mi megálljunk az Isten igéje fölött, és átgondoljunk azt. Mondhatom, hogy mi átrágjunk azt. Meséltem azt a történet biztos, amikor kb. 20 évvel ezelőtt mentem látogatni a nővérem, mert akkor Isztambulban laktak. És az egyik nap mi lementünk a főpiacra ott Isztambulban, és ahogyan gyakran így van, a lányok úgy döntötték, hogy ők akarnak tovább maradni, többet vásárolni. Én nem akartam tovább maradni. Én azt mondom, hogy én gyalog hazamegyek. Tudtam, hogy csak egy pár kilométer az út, más programom nem volt, és ott a piac térből én indultam hazafele. Éhes voltam, ebédidőben volt, megálltam egy ilyen helyre, és vettem valamit, amit tudtam fogni a kezemben, és indultam tovább. És ahogyan sétáltam, és közben ebédeltem, egy török férfi odajött hozzám, és azt mondja, hogy nem, ez nem szabad. Szerintem először németül mondta ezt, amikor látta, hogy én nem tudok megérteni őt, akkor valahogyan angolul mondta ezt, és kérdeztem tőle, ahogyan ő tudott alig beszélni, hogy miért nem szabad. És ő azt mondja, hogy ez nem tetszik Allahnak. Nem tetszik Istennek? Miért nem? Ő azt mondja, hogy amikor az ember eszik, az Allah abban örül, ha mi akkor pihenjünk. És nem szabad sétálni és inni egyszerre. Gyere, úgy le velem! És akkor adott egy széket, és akkor én leültem vele, és akkor mi kezdtünk beszélgetni. De az volt, amit ő hangsúlyozott ebben, amikor befejeztem, és tovább mentem, hogy ő azt mondja, hogy vannak olyan dolgok, amit lassan kell csinálni. Sokkal egészségesebb, ha így eszel az ebédet. És valahogyan én úgy érzem, hogy mi sokszor így vagyunk az Isten igéjével. Séta közben mi olvasunk, de annyira gyorsan menjünk, hogy nem tudunk félelmezteni azt, amit olvasunk. Lassítani kell, hogy tudunk hallani az Isten hangját az ő igéjéből. Látjuk, hogy a Debora, mint profétanő csinálta ezt. A másik, amit látjuk a Debora életében, az volt, hogy ő hűséges volt. Ahogyan említettem, ahogyan olvastunk itt, mi látjunk azt, hogy ő ott volt egy pálmafa alatt. És ott ő adott tanácsot, ítéleket. És az az érdekes, hogy a neve ennek a pálmának a Debora pálmaja volt. Én azt mondom, hogy ha ő csak egy-két napra csinálta ezt, akkor nem kapta volna ezt a becenév, a Debora pálmája. Úgy tűnik, hogy ez valami, ami ő hosszú távon csinált. több év keresztül. És azért mindenki tudta azt, hogy hol lehet találni őt. És akkor, amikor volt egy probléma, amit másképpen nem tudtak megoldani, akkor tudtak, hogy kihez lehet fordulni. Ő hőségesen oda ment, és végezte a munkát. Ez volt az ő munkahelye. És ő kitartott abban a munkában. Megint én azt látom, hogy ez, amit Isten vár tőlünk, a kitartás. Nem csak, hogy egy rövid időre csináljunk valamit, hanem hogy kitartjunk a végére. Tegnap napközben elég nehéz volt közlekedni Budapesten, mert volt egy verseny, és a verseny utolsó szakasza az volt, hogy egy maraton jutottak a részbe. És az, hogy valaki tud befejezni egy maratoni futás, a kitartás kell ahhoz. Az ember nem elég csak jól kezdeni egy maratont, hanem jól kell befejezni azt. Amikor én tegnap délután fölkapcsoltam a tévét, és láttam a verseny végét, hihetetlen volt látni azt, ahogyan azok a futók, amikor futottak a célra, a cél fele. Olyan gyorsan futottak, hogy szerintem a legtöbb ember ebben a teremben nem tudta volna lépést tartani velük. Ez az egész verseny után. A 42 kilométer után. Hűséges kell lennünk. Nem szabad abba hagyni. És én azt mondom, hogy szerintem az egyik fő oka, hogy mi abba hagyjunk az, a verseny, azt, hogy kimarad az idő Istennél. És valahogyan elfelejtjünk azt, hogy milyen Isten. Ha van egy tiszta kép előttünk, hogy milyen a mi Istenünk, akkor az segíthet minket abban, hogy kitartóan járjunk vele. Ez az ő kívánsága a mi életünkben. Hogy mi kitartóan, hőségesen, napról napra vele járunk. Az utolsót, amit látjunk ebben a fejezetben, amit szeretnék kiemelni, az, hogy hitben éltek. És itt nem csak a Deborah-ról szeretnék beszélni, hanem aki vezette a hadsereg, a Barak. Érdekes volt számomra, amikor készültem erre a predikációra. Az egyik dolog, amire figyeltem, az, hogy az Új Szövetségben a zsidókhoz írt levél a 11. részben, amikor beszélnek a hit hőseiről, a Deborah neve nem szerepel ott, de a Barak neve igen. És azért furcsa volt nekem ez, mert amikor olvasunk ebben a fejezetben, amikor a Deborah mondta a Baraknak, hogy menned kell, és harcolni kell, a Barak első reagálás az volt, hogy várjál egy kicsit. Én csak akkor megyek, ha te jössz velem. Amikor én hallom azt, hogy várjál egy kicsit, nem, az egyik első gondolatom az, hogy hol van a bátorság. Ő kellett volna lenni a hadsereg vezetője. Miért így van?
De utána kezdtem gondolkozni, és azt láttam, hogy az Ószövetségben, amikor Isten hívott Mózes a szolgálatba, Mózes azt mondja, hogy várjál egy kicsit, én nem vagyok alkalmas erre. Amikor Ézsaiás hívta a szolgálatra, az Ézsaiás azt mondja, hogy nem, én bűnös ember vagyok. Amikor Jeremiás hívta a szolgálatra, ő azt mondta, hogy nem, én túl fiatal vagyok. És mindegyik helyzetben Isten tudta használni őket. És ráértem, hogy azért van, mert ezek az emberek nem bíztak saját magukban. Volt a megfelelő alázat bennük. Nem volt az, hogy persze én tudok ezt csinálni, hanem az volt bennünk, hogy valóban Isten, én nem tudok ezt csinálni. Én nem vagyok alkalmas erre. És szerintem ez a kulcs dolog, amikor látjunk a Barak élete. Amikor ő azt mondta, hogy Isten, én nem tudok nyerni ebben a harcban, ez teljesen képtelen. És kellett azt a plusz lépés, hogy ő azt mondja, hogy igen, akkor tudok nyerni, ha te velem vagy. És akkor az ő helyzetében ő úgy érezte, hogy a bizonyíték az, hogy Isten vele van, az, hogyha a Deborah jön velük a harcba. De ő tudni kellett azt, hogy Isten velem van. És amikor ő tudta azt, akkor tudott tenni azt a hitlépést. És még mindig egy hitlépés volt, mert ő egy nagyon gyenge hadsereggel harcolt, amit mondjuk, hogy abban az időben a legjobb hadsereg ellen. De ő azért mert azt csinálni, mert Isten mondta neki, hogy csináld ezt. És ez volt egy hitlépés. Én azt mondom, hogy a hitlépés akkor kell, ha olyan feladat van előtted, amit én azt mondom, hogy az egyik értelemben te azt mondod, hogy ez lehetetlen. Gondolkozni kell egy kicsit a mi életünkben, mi a jelen pillanat, mi a lehetetlen helyzet a te életedben. Ha gondolkodunk a Dávidról és az ő története, amikor ő harcolt a Góliát ellen, más szóval tudok fölteni a kérdést, mi az óriás? Vagy ki az óriás most a te életedben? Mi az, ami ellened, ami ellen kell küzdeni? Én nem tudok válaszolni azt a kérdést senkinek. Mindenki kell vizsgálni a saját élete. Mindenki kell nézni azt, hogy mi az a terület most az én életemben, ahol szükségem van arra, hogy bízom az Úrban. Ahol látom azt, hogy másképpen ez nem fog menni. Mielőtt befejezem, szeretnék csak úgy mondom, hogy amit én nevezem egy-két meleg vágan menni, egy vagy két olyan dolog, amit felmerül ebben a történetben, ami esetleg probléma okoz az embernek. És az első, amit olvasunk a 17. verstől, amikor a Sisera bemegy a Jael sátorába. És látjunk, hogy a Jael megüli őt. És azt kell tudni, hogy abban a kultúrában ez nem volt egy helyes cselekvés ettől a nőtől. Amikor valaki hívott valaki a sátorjába, lényegében azt jelezte neki, hogy itt biztonságban leszel. És ez a férfi bement, a nő ellátta, ő vizet kért, a nőt jobbat adott neki, tejet, ami esetleg olyan volt, mint amit mi ismerünk, mint a joghurt, ezt adta neki, és utána a fáradtságtól ő elaludt. Amikor ő azt gondolta, hogy ő teljes biztonságban van, akkor ez a nő támadt, és akkor megölte őt. Fontos, hogy mi látjunk a Bibliában, amikor mi olvasunk egy történet, a szerzőr tovább adja a tényeket, ami történtek. De amikor mi olvasunk egy Biblia történetet, az nem jelenti, hogy feltétlenül az egy példa nekünk, amit követni kell. Vigyáznunk kell, amikor mi olvasunk valamit az igében, és azt mondjuk, hogy ha ő csinálta, akkor én hasonlót tudok csinálni, ha én egy hasonló helyzetben vagyok. De ha mi olvasunk a Róma 12-ben, mi azt mondjuk, hogy a bosszú az nem valamit, amit mi veszünk a saját kezünkbe. 19. vers a 12. részben a Róma levélből. Nem adjatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Így szól az Úr. És én azt mondom, hogy vigyáznunk kell, hogy mi azt mondjunk, hogy van egy ószövetségi példa, amit engedélyt ad nekem, hogy én tudok a bosszút kifejezni. Én azt mondom, hogy nagyon óvatos kell lennünk ezzel. Én azt mondom, hogy esetleg ebben a helyzetben rendkívüli volt az, mert ez nem volt egy személyes bosszú, hanem lényegében ebben a helyzetben ő segítette egy egész népet. És én azt mondom, hogy különbséget kell tenni, amikor az ember, mint katona, vesz fel egy fegyver, és védi a saját házat, és amikor egy magánszemély használ egy fegyvert. Vannak olyan helyzetek, amikor Isten ad hatalmat egy államnak csinálni valamit, de nem egy embernek. És óvatos kell lennünk, és nem kell átvenni, mint magánszemély azt a hatalmat, amit Isten ad egy államnak. Egy másik kérdés, amit felmerül ebben a történetben. A Deborah, ő nő volt, ő bíró volt. Akkor ez azt jelenti, hogy minden helyzetben a nők ugyanazokat a dolgokat tudnak csinálni, mint a férfik. Akkor azt jelenti, hogy egy gyülekezetben egy nő szolgálhat, mint lelki pásztor. Egy nő szolgálhat, mint presbiter. Mert a Deborah szolgált, mint bíró. Vagy azt mondjuk, hogy a házasságban nem helyes az, hogy a férfi a fej, vagy ő a vezető, hanem a nő is tud a vezető lenni a házasságban. Mert itt van a példa. Egyik helyen, ahol olvastam a Deborah-ról ezen a héten, az egyik ember a predikáció szíme volt a következő. Lapidóné. Lapidóné. Ha olvasunk itt a negyedik versben, mi látjuk, hogy mi volt az ő férje neve, Lapidó. Én nem várom azt, hogy bárki fog emlékezni az ő nevét, de mi azt mondjuk, hogy látod, hogy itt van a Deborah, mindenki tudja, hogy ő kicsoda, de senki nem ismeri a Lapidó. Akkor biztos abban a családban a Lapidón volt a papucs, és a Deborah volt az, aki irányította azt a családot. Megint én azt mondom, hogy óvatos kell lennünk. Én azt mondom, hogy egy történetből nem szabad kivenni olyan, amit mi azt mondjuk, hogy mindig így van. Hanem ez egy példa, ami volt egy helyzetben. És én azt mondom, hogy ha menjünk az Új Szövetségre, és látjunk konkrét igéket, amit tanítanak erről a témáról, amikor Paul írt Timoteusnak az első levelében a második versben beszél arról, a második fejezetben beszél arról, hogy milyen a helyzet egy családban. És azt mondja, hogy a családban a feleség aláveszi maga a férje alá. Hogy a férj legyen a vezető abban a kapcsolatban. Az, hogy ezt mond, az nem jelenti, hogy a férfi értékesebb, hogy a férfi valami előnye van ebben, hanem az ő pozíció. És Isten, amikor Paul írja és magyarázza ezt, ő visszamegy egészen a teremtés így, és azt mondja, hogy Isten így teremtett a férfit és a nőt. És ha így volt a teremtésben, ez nem a bűn következménye van, hogy a férj uralkodik a házasságban, és a feleség alaveszi maga. Ez volt az Isten terve. Én azt mondom, hogy sokszor a világban az a probléma, hogy a férfi nem helyesen vezet. És én azt mondom, hogy van egy helyes móra, hogyan a férfi tud vezetni a házasságban. Azért szerintem sokszor lázadnak ellene, mert mi férfiak nem megfelelő módon vezetünk. Ha tovább menjünk a Timoteus levelben a harmadik részben, az első verstől, az első Timoteus 3 kezd beszélni Paul arról, hogy ki lehet vezető a gyülekezetben. És ott látjuk, hogy a férfiak. Konkrétan azt mondja, hogy egy feleségű férfi. De teljesen világos itt, hogy a férfiról van szó. És megint én, amikor én olvasom ezt, nem mondom azt, hogy az, hogy a férfi, aki a vállalni ezt a szerepét, azt jelenti, hogy a férfik jobbak. Hanem én azt mondom, hogy az Isten szüveren tervében, ahogyan ő teremtett a férfit és teremtett a nőt, ez volt az ő terve. Ha tovább olvasunk az első Timoteus 3-ban, amikor beszél a diakonusokról a gyülekezetben, ott látjuk, hogy vannak férfik és nők, akik vállalnak ezt a szerepet a gyülekezetben. Szóval, amikor én mondom ezt, én nem akarok kicsíteni azokat a lehetőségeket, amit a nők tudnak vállalni a gyülekezetben. Én azt mondom, hogy rengeteg lehetőség van. És élni kell azok a lehetőségekkel. De ugyanakkor én azt mondom, hogy mind a gyülekezetben, mind a házasságban Isten ad nekünk egy rendet. És én azt látom, hogy akkor fogunk jobban tapasztalni az ő áldását. Ha mi hálandó vagyunk, elfogadni azt a rendet, amit ő előír nekünk az írásban. Befejezésül menjünk vissza azok a dolgok, amit láttunk a Debora életében. És fejezem be erről a három gondolattal. Az egyik az, hogy a Debora figyelt Istenre. Ő igyekezett hallani az ő hangját. A másik az volt, hogy ő hűséges volt. És ő kitartott abban a munkában, amit Isten adott neki. És a harmadik az, hogy ő hitben élt. És ő hallandó volt hitlépekes tenni, amikor látta, hogy mi az Isten akaratát. Remélem, hogy mi tudunk követni az ő példáját. Imádkozom. Édes Atyánk, kérjünk, hogy segíts minket, hogy tudunk úgy megismerni téged, ahogyan Debora ismert téged. Amikor úgy ismerjünk téged, akkor könnyebb lesz veled járni, mert tudjunk, hogy milyen vagy. És amikor jól ismerjünk téged, akkor könnyebb lesz hitben élni, mert merünk azt a hitlépést tenni. Mert tudjunk azt, hogy te megbízható vagy. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk keresni és találni a csendet a mi életünkben. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk elvonulni, hogy tudunk találkozni téged. És akkor tudunk alázattal elfogadni azt, amit te mondsz nekünk. Köszönjük, hogy te adtál új életet nekünk, Jézus Krisztus által, hit által. És kérjünk, hogy segíts minket, hogy tudunk most jó sáfarok lenni azzal, amit kaptunk tőled. És használni azt, amit adtál nekünk, és napról napra járni veled. Ezt kérjük Jézus Krisztus nevében. Amen.